Sziasztok, ez itt a Nők az úton, útravaló podcast minden csütörtökön Csorba Anitával és Szlavkai Évával. Hallgathatsz minket Spotify-on, Apple Podcaston, Google Podcaston, YouTube-on, illetve mindent megtudhatsz a témáinkról, vendégeinkről, rólunk a nőkazúton.hu weboldalon, valamint közösségi csatornáinkon.
Tarts velünk az úton ma is, és vigyél el magaddal az adásból néhány útravaló gondolatot.
Május 22-től már lehet jelentkezni az első útravaló online konferencia és workshop eseményünkre, ahol előadások, kerekasztal beszélgetések és workshopok segítik majd az utadat, a motiváció mellett pedig útravalót adunk ahhoz is, hogy lendületet vegyen márkád, céged, életed. Részletek a nőkazuton.hu/útravaló konferencia oldalon.
Mit hozunk magunkkal a szüleinktől, és mit adunk tovább a gyermekeinknek? Azok a példák, mondatok, tapasztalatok, viselkedések, szokások, amiket magunkba szívunk a múltban, vajon hogyan határozza meg a jelenünket és a jövőnket? Hogyan hatnak a minták arra, akik vagyunk és akikké válunk? Erről beszélgetünk ma a Herner Dóra pszichológussal, a Gyerekes gondolatok önismereti egypercesek szülőknek című könyvírójával, aki nem utolsó sorban a hazai otthonszülés hazai népszerűsítője Gerib Ágnes lánya, és ő maga is 5 gyermekes édesanya. Üdvözlünk Dorka nők az utonadásban!
Sziasztok!
Nagyon tetszett a TED előadásotok, valamit a napokban láttam, az a fotó, ahol hárman a lányoddal és az édesanyáddal egy egyforma mintás szoknyában ültök, és azt mondod, hogy a mintáink olyanok, mint a szoknyák, egy anyagból készültek, de a szabásuk különbözhet. Ez nagyon találó hasonlat arra, ami kifejezi, hogy milyen mértékben is határoznak meg bennünket a minták. Mesélsz erről a mértékről, és hogy egyáltalán milyen feladataink vannak, ha vannak ezekkel a mintákkal?
Most, ahogy hallgatlak, olyan, mintha így a 4-5-6 éves egyetemi képzést kéne negyed órában összefoglalnom, hogy határoznak meg a mintáink, meg miket tudunk azzal csinálni, meg mire hatnak. Szeretek a személyesbe átmenni, mert akkor rögtön ad nekem egy ilyen jó kis földhöz ragadt, jó értelembe véve földhöz ragadt eszközt. Tehát ahelyett, hogy azt mondanám, hogy mindent és semmit, ahelyett azt mondom, hogy nekem sok dolgom volt a mintáimmal. Tehát nekem az, hogy miket kaptam nem csak a szüleimtől, hanem nagyszüleimtől, vagy akár olyan őseimtől, akiket nem is ismertem, azt úgy vettem észre az évek során, hogy nagyon-nagyon erősen befolyásolja, hogy én hogyan élek az életemben, hogyan viselkedem, hogyan reagálok egy-egy helyzetre, hogyan vagyok anyuka, nő, bármilyen területet érintett, hogy dolgozom. Teljesen mindegy, hogy mit mondok, még azt is, hogy nevelem a kutyámat. Tehát, hogy teljesen mindegy, mert hogy mindenre kihat, hiszen engem formáltak ők, engem formált a múltam, az anyukámat formált a nagymamám, úgyhogy igazából visszamehetek abszolút. Hát ahogy vissza is megyünk sokan mondjuk egy családállítás folyamán, egy pszichodrámában, egy terápiában, hogy honnan kaptunk dolgokat. Az egyetemen rengeteget tanulunk arról, hogy ez hogy formál minket, és ennek van egy súlya azért. Szóval, hogy így úgy lehet azt érezni, hogy Jézusom, szóval ennyi ember, ennyi mintájával, ennyi lenyomattal, tehát ugye ebben a pici emberöltőben, amit itt el vagyunk, és így próbálunk, ha tudjátok, ez a légy a jelenben, de azért közben fejtsd fel az összes ősödnek, az összes, nem tudom.
Van feladat.
Vagy óriási. És akkor így van ennek, főleg így anyaként jött nekem elő, hogy ott kerül rá igazán nagyon nagy súly, vagy került rá nekem, amikor elkezdem ezt továbbadni. És akkor azt láttam, hogy Úristen, ezt is továbbadom, nem tudtam változtatni, próbáltam változtatni, de akkor is továbbadom, és akkor hogy van a kilépés? Tehát, hogy tudok azzal megküzdeni, hogy ne a bűntudatban, meg a düben legyek folyamatosan, hogy nem tudok vele mit kezdeni, miket kaptam, vagy nagy nehezen próbálok, és mondjuk 10 éve terápiában vagyok az anyámmal való kapcsolatomról, vagy te bármi, most nem csak magamról beszélek, amikor ilyeneket mondok, hanem úgy mindannyiunkról. És ami nekem kilépés volt, az, hogy elkezdtem ezeket a mintáimat formálni. Tehát, hogy nem föltétlen csak azt kerestem, hogy miket kaptam, hanem azt, hogy tudok belőlük kilépni, hogy tudom átformálni azt, amit kaptam. Tehát az nagyon jól hangzik, hogy hát fogadjuk el, és akkor majd minden rendben lesz. Hát ezt rengeteget halljuk. Azt, és amit én látok a klienseimmel, akikkel szemben ülök, hogy ez már olyan szintű társadalmi elvárás lett, hogy fogadjuk el magunkat, meg azt, amit kaptunk, hogy egy ilyen iszonyú erős megfelelési kényszer lesz belőle, meg aztán egy tehetetlenség, mert jó, de hát akkor hogy? Hogy lehet ezeket elfogadni? Nekem az volt az útja, hogy megtaláltam azt az eszközt, és ez az eszköz az önismeret, hogy hogyan tudom ezeket átformálni, és hogyan tudok kilépni abból, hogy most mondok még konkrétabb példát, jó? Tehát, hogy még megfoghatóbb legyen. Tehát, hogyha én visszamegyek mondjuk az anyai ágon az őseimre, akkor nem kell olyan sokáig mennem, csak kettőt lépdelnem fölfelé, és ott van, hogy én egy holokauszt túlélőnek vagyok az unokája. Tehát azt kaptam a nagymamámtól, hogy túl kell élni a legborzalmasabb borzalmat, és menni kell előre. Abban az időben még nem volt ilyen, hogy dolgozzuk fel a traumáinkat. A PTSD-t, tehát hogy a stressz következményében ott maradt lenyomatokat, azokkal éltek ezek az emberek, élnek a mai napig, és adják tovább. Nem volt a pszichológia, a lélekápolás úgy, mint ahogy most benne van a mindennapjainkban. Ők így tudtak túlélni, ez volt az akkori lehetőség, ennyi eszköz volt. De én mit tudok csinálni, hogyha az a lenyomatom, hogy erősnek kell lenni, ami azzal is jár, például, hogy azt vettem észre, amikor ezekkel dolgoztam, hogy a könnyű dolgokat így elítélem, vagy megítélem. Vagy azt gondolom, hogy tudjátok, van ez a mondat például, hogy a dolgok könnyebbik végét rossz megfogni. Hát nekem ezzel dolgom volt, hogy azt gondoljam, hogy a túrót. Tehát miért olyan nagy gond a könnyebbik végét megfogni? Mert én abban lettem jó, hogy erős voltam. Hogy toltam, hogy mentem előre, és ez nagyon, tehát hogy én egy erős nő vagyok, hát 5 gyerekem is van, az se véletlen, hogy 5 van, mert elbírom azt az 5-öt. És én ezt élvezem is, és tudom tolni. De nagy hiányom ott volt, hogy tudok lenni gyönge, vagy valaki olyan, aki rászoruló. Például a
figyelmére. Honnan tudtad, hogy erre, hogy ez neked feladatod? Hogy jöttél rá? Honnan tudtad, vagy hogy jöttél rá erre, hogy ez neked feladatod ezzel foglalkozni?
Azt vettem észre, hogy ez egy hiányom. Tehát, hogy minden, ami megjelenik az életemben, akár munkában, tehát még amikor nem volt gyerekem akkor is, azt mutatta, hogy én erős vagyok, hogy megállom a helyem, de a testemtől kezdve az, hogy mennyit tudok egy munkába belepakolni. És hogy közben a pihenés, a lazulás, a könnyűségek, azok valahogy nem voltak benne az életemben. Vagy sokkal kevesebbet.
Mindig pszichológus szerettél volna lenni? Hogy jött ez a pályaválasztás?
Nem. Nem volt ilyen, hogy mi szeretnék lenni nagyon sokáig. Ez így a gimnázium utolsó évében. Szerintem kizárásos alapon. A többit kizártam, és ez maradt. És egyébként meg utána, miután elvégeztem a gimnáziumot, utána nem lettem pszichológus rögtön, tehát hogy közben megtalált a tévé, meg az újságírás, és egy nagyon nagy kitérőt tettem azon az úton.
Én kicsit visszakanyarodnék előbb, amit mondtál, hogy ugye egy hiányból jött, hiányból építkezett az, hogy oké, van egy minta, amivel kezdened kell valamit. Ez akik minket hallgatnak, ez rájuk is értelmezhető, hogy mondjuk ha egy kérdést tennél fel, vagy egy feladatot annál, hogy keressük meg azokat, amiket hiánynak vélünk az életünkben, és azzal van dolgunk, vagy ezt hogy lehet szerinted átfordítani egy kérdésé, ami segíthet elindulni a mintáink felé, teszem azt.
Én nagyon vigyázok azzal, hogy bármilyen szempontból is bárkinek az életében még egy tanáccsal is belekontárkodjam magamat, mert azt gondolom, hogy ha azt mondom például, keressük meg ezt, akkor megint beleesek abba, akiket lehet egy ilyen megfelelésnek betenni. Hogy jaj, ez úgy megkereste, és akkor neki jó volt, tehát nekem is ezt kéne, de aztán azon kapjuk magunkat, hogy ugye tele vagyunk ilyen bölcsességekkel, okosságokkal, hogy mit kéne, hogy ezt kéne, hogy többet kéne mozogni, kevesebbet, többet kéne pihenni. Tehát ha például megnézem mondjuk a ti honlapotokat, és azt a sok-sok interjút, amit csináltatok, ha meghallgatok egyet, akkor iszonyatosan inspirál, és az van, hogy fú, ezt is fogom csinálni, azt is. Ha meghallgatom az összeset egyben, akkor tuti, hogy agyonnyom. Tehát azt fogom érezni, hogy úristen, ennyiféle dolgot kéne csinálnom, ennyiféleképpen kéne kimozdulnom, és tudjátok, hogy mi lesz, hogy maradok egy helyben, és semmit nem fog csinálni. Tehát, hogy én nem adnék tanácsokat. Én azt mondom, hogy nekem az volt az utam, hogy az önismeret tehát válasszam, hogy a saját dolgaimba kijöjjek. De van, akinek ez az, hogy mondjuk hosszú távfutó lesz, van, akinek az, hogy sminkelést tanít, van, aki kutyákat tenyész, tehát hogy kinek mi az útja, az szerintem, tehát hogy én ugyanúgy, hogy a hitet nem gondolom, hogy rá lehet erőltetni a másikra, és nem gondolom, hogy csak az én hitem a jó, ezért nem gondolom, hogy csak az én utam jó. Az, hogy az önismeret egy univerzális eszköz, azt én nagyon hiszem. Tehát én azt látom, hogy az, hogyha én megtalálom, hogy én milyen labirintusokba vagyok elveszve, vagy milyen egy labirintusba vagyok elveszve, és ott hol merre vannak a kijáratok, hol vannak a kérdések, akkor én nekem ez a anyaként a munkámban, baráti kapcsolatokban, családi nehézségekben, párkapcsolatban nekem mindenhol segít.
És tulajdonképpen meg kell találni, mi az, ami legjobban az adott időszakban megszólítja az embert, és akkor azon az úton egy picit elindulni. Aztán, hogyha ha ez változik, akkor változtatni. Engem nagyon megfogott ez, amit az elején mondtál, hogy a mintákat a gyerekeinknek továbbadjuk, és hogyan lehet egy picit ezen változtatni, ezt elhagyni, és
hogy lehet,
és hogy és akkor a gyerekeknek már mást átadni. Ez... Ebbe tudsz-e valami tanácsot adni, hogy mondjuk én látom, hogy igen, na ezt a mintát kaptam, nem akarom továbbadni, hogyan tudnék ezen változtatni a gyerekekkel kapcsolatban akár?
Hát nekem az a tapasztalatom, hogyha valamit nagyon szeretnék, akkor az nem elég. Tehát, hogyha csak nagyon szeretném nem továbbadni, akkor az nem elég nekem. Nem elég még egy döntéssel. Nagyon fontos a döntés, hogy eldöntsem, hogy igen, ezt nem szeretném továbbadni, és akkor utána jön az a rengeteg beletett idő és energia. Tehát amit én csinálok azért, hogy az leendő unokáimnak, még nincsenek, de majd lesznek, remélem, a nagyszámok törvénye alapján lesznek, az, hogy én a saját dolgaimért felelősséget vállalok, a saját mintáimért felelősséget vállalok, tehát én saját magammal dolgozom, nem a gyerekeimen, tehát hogy például írtam egy könyvet a Gyerekes Gondolatok címmel, amit sokan a gyereknevelési könyvet tesznek, de igazából a kérdés, hogy az önismereti, vagy a gyereknevelési könyvet tegye valaki, mert arról szól, hogy én mit tudok formálni azért, hogy a gyerekem valamit változzon, vagy változtasson, vagy elmozduljon. És én ebben hiszek, tehát ha látok kint valami nehézséget a gyerekeimmel kapcsolatban, akkor nekem egy nagyon hatékony eszközöm azon elgondolkozni, hogy vajon ezzel én hogy vagyok. Tehát például, hogyha azon kapom magam, hogy mit tudom én, nem tanul eleget, azt látom, hogy nem ül oda a Zoomhoz, nem csinálja meg a házi feladatát, nem küldi vissza, és akkor van ugye az, hogy persze rákérdezek, vagy ott vagyok, és akkor így próbálom ebben valahogy motiválni, de van az a sík is, hogy akkor én elgondolkozom mondjuk a maximalizmusomon. Tehát például ez a karantén helyzet, ez a krízis időszak nekem ezt felerősítette, újra visszajött, már dolgoztam vele sokat, és akkor több síkon tudok mozogni. Tehát, hogy az is egy eszköz, hogy odaállok a gyerekem mellé, akár megcsinálom a házi feladatát, tehát, hogy nekem azzal sincs gond, amikor éppen belefér, de az is egy eszköz, hogy elkezdjek én, mondjuk terápiában, de akár csak egy reggeli futás alatt azon gondolkozni, hogy én vajon mit tudnék csinálni az én maximalizmusommal, hogy ne a gyerekemet szorítsam meg vele.
Uh-huh. Említetted most a könyvedet. Van belőle, vagy neked egy olyan kedvenc részed, ami miatt, hogyha én azt mondom, hogy ez egy kedvenc rész, akkor egyből beugrik egy olyan történet belőle, ami számodra fontos, illetve melyik történetekre rezonáltak a legtöbben, vagy jeleztek vissza, hogy igen, ez az ő életében is egy tök érdekes rész, hiszen neked az alcíme az, hogyha jól tudom, hogy önismeret egypercesek szülőknek.
Igen.
Melyik az az egyperces, ami nálad ilyen nagyon top, és melyek azok, amikre esetleg több olyan visszajelzést kaptál, hogy hát ez nagyon jól jött, vagy ez tök jó, hogy ezt kimondta valaki.
Fú, hát körülbelül 150 darab ilyen pici személyes tapasztalat, és élmény, és valami konkrét dolog van benne, amin keresztül gondolkoztam én azon, hogy pszichológusként, hogy mit lehet csinálni szülőként egy ilyen dologban, ami a szülőség, tehát hogy megyek én előre. Az általános visszajelzés, hogy pont attól, hogy személyes, attól azt segíti, hogy mindenki a sajátjába menjen befele. Tehát az volt az érdekes, hogy nem arra kaptam visszajelzést, hogy ez nagyon jó volt, vagy az a történet nagyon jó volt, hanem arra, hogy általa a saját történetükhöz találtak oda a szülők, és a saját kérdéseikhez, és a saját válaszaikhoz. És szerintem ez az egészben a legcsodálatosabb, hogy tudok személyesen úgy beszélni, hogy az a legáltalánosabb legyen. Tehát, hogy
ha konkrétat
kérdezel, most a legutolsó, ami eszembe jut, amikor ez most megjelent évelején Angliában, ez a könyv, tehát megjelent angolul, és akkor ott nagyon érdekes módon több interjút készítettem, és többen valahogy az édességrendőr, azt hiszem ez a címe annak a kicsi résznek, amit visszajeleztek, ami arról szólt, hogy arról a nehézségemről, hogy mit csinálok azzal a helyzettel, hogy így ki kell porciózni az édességet, vagy hogy osztom be, vagy mennyit engedek én oda a gyerekeknek, és akkor állandóan ez a de ő többet evett, de nem annyi, de az mekkora súlya van egy sor csokinak, de egy szeletnek az ugyanannyi, de az kicsit nagyobb, és akkor állandóan azt éreztem, hogy egy ilyen rendőr szerepben vagyok, hogy így megmondom, hogy te ezt ennyit tehetsz, te annyit tehetsz, neked edzésed volt, te neked nagyobb a gyomrod, te már ennyi idős, szóval így teljesen elvesztem egy idő után ebben, és utáltam. És akkor egy ponton így elengedtem, és azt mondtam, hogy tudjátok mit, osszátok be, elmondtam, hogy mi a káros, szerintem hogy van, én hogy csinálnám. És ez egy ilyen nagy elengedés volt odaengedni őket, mert az első tippem az volt, hogy nagy bevásárlás után, amit mondtam, egy hétre vásárolunk, fél nap után nem lesz semmi a fiókban. És nagyon érdekes volt, hogy egyáltalán nem ez történt. Az történt, hogy ők átvették ezt a rendőrszerepet, és elkezdték ők beosztani, elkezdték egymást piszkálni, ahonnan én ki tudtam vonulni, mert amikor én nekem kell nagy igazságot osztani, akkor ott muszáj ott maradnom. És ez így adott egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen emelkedettséget ennek a történetnek, tehát nagyon érdekes volt nekem, hogy valamiért ott Angliában ez többeket megragadott ez a rész. De tele van ilyennel, tehát igazából nekem nincs kedvenc.
Mekkorák egyébként a gyerekeid?
5 éves a legkisebb, és 16 és fél most már a két legnagyobb.
Nekem egyébként talán a legnagyobb nehézséget a gyereknevelésben az okozza, hogy nem látom így, hogy például egy ilyen szituációban, amit az előbb említettél, hogy Zoom, hogy megcsinálja, hogy én csinálom meg, hogy én vagyok-e maximalista, hogy melyik teszi rá nagyobb terhet, hogy most igen, ne legyünk maximalisták, de akkor az vajon mennyire befolyásolja a jövőben neki az, hogy ki tud-e teljesedni, és hogy ezt az egyensúlyt a legnehezebb megtalálni, hogy hogyan tudok a jelenben is, hogyan tudom, hogy ő elégedett legyen, de azért a jövőben sem maradjon le azokról a lehetőségekről, amiket majd később szeretne. Hogy ezt hogyan lehet ezt elengedni, vagy nem tudom, hogy erre van-e valamilyen tipped, vagy ezt te hogy csinálod?
Eszembe jut, hogy hallgatlak egy ilyen matematikai képlet, amiben sem azok nincsenek megadva, amikor az összetevők se a végeredmény. És akkor mindenhova.
Van valami megoldás.
Valahogy azt szoktam érezni, hogy sokan hisszük, és sok pillanatban gondoljuk, hogy van egy olyan optimális szám a végén, hogy ez akkor mondjuk legjobb lenne, ha kijönne a 112, ez mondjuk pont menni, mert az pont egy rossz telefonszám, nem a 112 jönnek, hanem nem tudom, 1050, és akkor próbáljuk ahhoz igazítani magunkat, és hogy ebbe a képletbe, amit így hallok, ahogy téged hallgatlak, az jön be, hogy és akkor még a gyerek, mindenki más, még a gyerek is más, hogy az ő életútja, amit nem látunk előre. Tehát majd utólag tök okosak leszünk, amikor látjuk, hogy majd mit kellett volna, és hogy most jelen pillanatban meg fogalmunk sincs, és amit látok és észlelek nagyon sokat mostanában, amit az előbb is mondtam, hogy itt tele vagyunk okosságokkal, tanácsokkal, tényleg bemegyünk egy boltba, amikor bemehetünk, de ha bemegyünk egy webáruházba is, milliónyi gyereknevelési könyv van, és millió felé lehet szétszakadni, és ami szerintem a nagy hiány, az a befele figyelés. Az, hogy én azt gondolom, hogy mindenki csak saját magát, a saját gyerekét és a saját élethelyzetét ismeri, és tud ismereti legjobban, és hogyha nem hallgatok kifele, akkor elkezdek megszólalni belül. És ez az, hogy én érezhetem azt, hogy 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 tudom kiegyensúlyozni, amit mondasz, hogy ez egy mindennapi művészet, tehát hogy sajnos nem lehet hátradőlni, hogy akkor most, ma sikerült, hú de jó, hátradőlni, és nincs dolgom a következő 13 évben, mert hogy de másnap is pont annyi, vagy de másmilyen, meg máshogy, de hogy lesz dolog vele. Én azt gondolom, hogyha én azt tapasztalom is, nem csak magamon, hogyha én a saját egyensúlyomat meg tudom őrizni, akkor tudok leginkább egyensúlyt teremteni kívül is. Tehát én, amit az előbb is mondtam, nekem az az eszközöm, hogy iszonyú erősen odafigyelek magamra, és nagyon sokat teszek bele. Tehát ugye reggel 5-kor fölkelek azért, hogy aztán, amikor 7-kor fölébred az legkisebb, vagy 7-kor ébresztem, vagy 7:30-kor a többit, akkor kapjanak egy olyan anyát, aki ezt leginkább tudja biztosítani nekik. Hogyha nem kelek föl reggel 5-kor, ha nem iszom meg egyedül a teámat, hogyha nem mozgok, vagy meditálok, vagy vagyok a gondolataimmal, ez az én működésem, nem mindenki működik így, de én így működöm, akkor sokkal kevésbé vagyok türelmes, sokkal kevésbé veszem észre az ő elakadásaikat, sokkal jobban rájuk rakom az én elakadásomat, tehát limitált az eszközünk szülőként is. Viszont a limitált eszközök nagyon nagy a hatásköre. És én azt a picit ragadtam meg, ahol belenyúlási lehetőségem van. Nekem például ez, hogy fölkelek, felelősséget vállalok, letisztítom magam, amennyire tudom, és figyelek, és például az előbb, amikor így arról beszéltünk, hogy lehet, meg hogy találja meg az eszközét, hogy figyelek például a testem jelzéseire. Tehát amikor van, nem tudom, 15 tanács egy weboldalon, akkor mi az, ami engem megszólít? Mi az, aminél kicsit a gyomrom úgy picit jelez? Mi az, ami picit hív? Ezek, tehát mindig van belül valami útbaigazító. Csak valami ösztönös, és elveszünk abban, hogy kívül keressük az útbaigazítást. Én ezt találom leggyakrabban a legnagyobb problémának szülőként is, de nem csak szülőként.
Talán ez minden helyzetre jellemző, nem? Amit te is mondtál, hogy egyszerűen nem brutális zaj van körülöttünk, hogy nagyon nehezen halljuk meg azokat az ösztönöket, amire egyébként figyelnünk kell.
Igen, igen. Nincsen rá időnk, hogy kibontsunk egyet. Tehát, hogy hallunk egy-egy dolgot, amivel esetleg rezonálunk, de 2 óra múlva már más csinálunk, mert meg elfelejtjük, hallunk másnap megint egy harmadikat, de hogy nincs rá időnk kibontani energiánk, vagy nem fókuszálunk rá.
Uh-huh. Az idő, és amit most mondasz, arról az jut eszembe, hogy a határtartás. Tehát, hogy azt mondjam, hogy ez rezonált, akkor ennek most adok egy kis időt, és addig nem engedek be többet. Tehát, uh-huh. hogy biztos, hogy lesz, mivel úgy működünk, hogy nem csak egy utunk van. Tehát lesz holnap következő, meg holnap után még egy. Az, hogy ilyen elköteleződöm egy mellett, akár csak egy órára. Tehát, hogy nem 5 éves kurzusokról beszélek, hanem az, hogy picit közelebb megyek, veszek még belülről mintavételt a gyomromból, a szívemből, a gondolataimból, a zsigereimből, hogy ez az én utam-e, és aztán irányt váltok, hogyha nem, ha meg igen, akkor maradok. Ha mindig arra figyelek, hogy vajon mi érint meg, akkor mindig meg fog érinteni egy csomó minden, ami tök jó, de egy idő után ugyanaz, amit mondtam, hogy telítődünk, és a telítődésben egy helyben fogunk maradni, és azt érezzük, hogy nincs időnk, és közben meg lehet, hogy más, hogy tudnánk megsegíteni magunkat, nem azt, hogy várjuk, hogy majd a nyugdíjas korunkba hátradőltünk, és végre elővehetjük azokat, amiket így félreraktunk az elmúlt 60 évben.
Illetve egy picit visszacsatolva a mintákhoz, említetted, hogy nem biztos, vagy nem feltétlen mindenkinek az az út, hogy oké, most fogadj el, amit hozott, és akkor, ha elfogadta, akkor onnantól kezdve rendben lesz, és majd tőle függ, hogy mit tesz vele, hanem hogy ezeket, ha szeretnénk, ha úgy érezzük, hogy szükséges, akkor ezeket meg lehet változtatni. Említetted, hogy nem szeretsz tanácsot adni, akár merítheted a választ a saját életedből is, de mit mondanál azoknak a hallgatóknak, akik most itt elgondolkodnak azon, hogy oké, és egybe leszünkbe jut mondjuk egy dolog, amit hozott édesanyjától, édesapjától, nagymamától, valamilyen olyan minta, egy mondat, amit úgy gondolt, hogy ő soha nem fogja mondani, és mégis mondta, vagy egy olyan viselkedés, amin változtatni szeretne, hogy mi lehet a legjobb útja annak, hogy ha felismertük, és változtatni szeretnénk, akkor hogyan kezdjünk neki? Hogyan lenne érdemes? Hogyan jó neki kell?
Szerintem, ahogyha a döntés biztosan megvan, akkor egyszerűen az elindulok, tehát hogy megpróbálom megnézni, mi az én irányom, és ez mindenféle módon. Tehát, hogyha például én mondjuk terapeutát keresek, de ugye ott ülök a szobában, hogy merre fele menjek, akkor elkezdem böngészni a netet, és elkezdem figyelni a testemet, lelkemet, hogy ki az, akinek az arca, a videója, a leírása valahogy engem megszólít. És akkor elmegyek oda. Aztán, hogyha három alkalommal, négy után azt érzem, hogy ez nem az utam, akkor elmegyek máshova. Tehát fodrász könnyebben váltunk egy csomószor, mint egy ilyen segítőt, pedig segítő is van olyan, hogy rezonálunk, van olyan, hogy nem rezonálunk. Aztán az is lehet, hogy nem a terápia az út, az is lehet, hogy egy könyv az út. Az, hogy mi az én utam, az ahhoz szükséges egyfajta csönd, pont amiről beszélgetünk, hogy a belső hangunkat meghalljuk, hogy vajon mi az én utam. Aztán az is lehet, hogy ez a döntés, ez nem teljesen biztos, mert csak úgy szeretnénk, hogy legyen, és milyen jó lenne, és basszus, és nem tudom, és hogy hát kéne változtatni. Tehát például ez a sok-sok kellene, ami van az életünk, ezen kéne, azon kéne, Amazon kéne. És akkor például, ahogy ezt így mondom, ezt a sok kellenét, akkor megint a maximalizmus jut eszembe, hogy mennyi mindent kellene, és akkor szorongatjuk magunkat ezzel, hogy mennyi mindent kellene. Néha nagyon jó azt mondani, hogy mi van, hogyha ezt nem kell. Tehát mi van, hogyha azon a mintámon nem változtatok, és azt mondom, hogy hát nyomorítom tényleg annyira a gyerekemet azzal a mintámmal, jó, hogy én nem szerettem. De például biztos, hogy ez akkor a probléma. Tehát hogy az is van, hogy annak a súlya, hogy mennyi mindent csinálunk a gyerekünkkel, az attól, hogy az is, attól is nagyon hangos a világ, hogy hányféleképpen elronthatjuk. Tehát az is baj, ha becézem, az is, ha nem, az is baj, ha puszilom, az is baj, hogyha nem, mert akkor túl sok lesz, de akkor nem. Tehát minden gond. És mi van, hogyha azt mondom, hogy ez nem olyan nagy probléma. Tehát, hogy legfeljebb majd ő megküzd vele. Tehát, hogy például ez az elengedése is annak, hogy hát mi van, hogyha nem kell, mi van, ha máshogy, mi van, hogyha nem a gyerekeim problémájával foglalkozom, csak azzal, ami az én életemben van. Az is rengeteg, és más területeken, tehát mondjuk a munkámban. Ha elindulok azon az úton, mert az valamiért könnyebb hozzáférni nekem, akkor az az én utam. Egyik se jobb a másiknál.
Ez talán egy útravalóként is szolgálhat? Mindig szoktunk a hallgatóknak valami útravalót adni az adás végén, amit úgy elvihetnek konklúzióként magukkal. Hogyha csak így egy dolog ragadja meg őket, akkor azt talán a végén érdemes még egyszer kimondani, bár azt nem tudhatjuk, hogy ki mit ragadott meg ebből az adásból, de amit mondjuk te adnál útravalóknak, mi lenne?
Hát most az jutott eszembe valami, nem olyan, amit már elmondtam, de azért kapcsolódik ahhoz is, hogy az ugrott be, hogy mi a jó nekem abban, hogy van öt gyerekem, és az ugrott be, hogy sok lehetőség. Tehát amikor az egyikben telítődöm, az egyik féle módban például, ahogy anya vagyok az 5 évessel, akkor oda mehetek a 16 éveshez. Tehát, hogy amikor már így elég volt abban, hogy nem tudom, fürdetek, altatok, mesélek, megmosom a fogát, akkor átmehetek arról beszélgetni, hogy hogyan érinti a vírus a világot, vagy hogy az algebrával mi a helyzet, és ettől van egy ilyen mozgásterem abban, hogy megéljem a jót, és el tudjak menni. És az jut eszembe, hogy annyi féleképpen tudunk a sajátunkhoz közel jutni, hogy például a test, tehát hogyha van akinek valamiért a testével dolgozna, az nem kevesebb, nem több, mint egy lélekkel dolgozni. Ha többféle módot megismerek, és több van a tarsolyomban, és az van, hogy dolgozom a testemmel is, a lelkemmel is, és közben jól érzem magam abban, akkor ha azokat elkezdem csipegetni, akkor igazából az történik, hogy ezt az egyensúlyomat állítom helyre, és akkor azt gondolom, hogy ott talán egyszerűbb, mintha csak azt mondanám, hogy mindenki menjen el terápiába, mert hogy ebben egyáltalán nem hiszek.
Mert hogy egyébként, hogyha nem is mentek, kedves hallgatók, érdemes Dorkának a blogjára felmenni, amit a show notes-ban mindenféleképpen be fogunk linkelni, mert fantasztikus gondolatokat olvashatok tőle akár a blogján, akár a könyvében. És lehet a Manita még szeretne
nem,
valamit
hozzá tenni. Nem, én azt szeretem hozzá, nagyon izgalmas volt ez a beszélgetés, és itt az ideje, hogy mindenki egy kicsit megálljon, meghallgassa magában a csöndet, és hogy merre felé tud ebből elindulni utána.
Nagyon köszönöm szépen.
Köszönöm szépen, Dorka, hogy itt voltál velünk, és nektek is, kedves hallgatók. Köszönjük egy hét múlva találkozunk, addig is a Facebookon, Instagramon elértek minket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!